Eredményes élettalálkozó 2012. november 9-e. A szellemi háború 37. rész. Igazságot vagy önigazságot keresel?
Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a helyszínen, az eredményes élettalálkozón, és szoktam mondani, hogy akik itt vagyunk a helyszínen, és akik hallgattuk, és néztek bennünket határainkon belül és kívül. Remélem, hogy lesz üzenetünk. Több bejelenteni való. Az egyik az, hogy a visszavalósághoz munkacsoport második konferenciája az közeledik november 24-én. Itt a helyszínen ez egy szombati nap 10 óra. Zseniális előadások lesznek, lesz szó a Biblia szavahihetőségéről, hogy hogyan tudjuk igazolni, hogy az első szóta az utolsóig az igazság. Lesz szó a teremtés kontra evolúció kérdésről, és végül Sanyi fog beszélni, hogy kicsoda Isten, és hogy lehet egy kapcsolatunk vele. Ja, és nekem lesz egy rövid bevezetőm a Gondolkodás hatalma címmel, hogy ez a világ hogyan tette tönkre a modern ember elméjét, és mik azok a pontok, amiket megpróbál megsemmisíteni, azok a biztos pontok, amik alapján megtudhatnánk, hogy mi a teljes valóság. Oké, kérlek, add tovább, szólj a barátodnak, az ismerősnek, teljesen ingyenes, kérünk, hogy gyere el, mert embereknek megváltozhat az élete. Oké, ez az egyik. Aztán kaptunk egy imakérést Katalin Újhartyámból a férjéért, hogy a kedves férje nagyon ellenáll Istennek, tehát hogyha már csak meghallja ezt a nevet, akkor erős indulatokat gerjez benne, és mindjárt fogunk imádkozni. És Kovács Marikától pedig kaptunk egy kedves kérést, hogy szeretné, hogyha az alapokról beszélnénk. Nagyon régóta keresztény, de újra szeretne a kereszténység alapjairól hallani. És ez tök jó, mert rengeteg ember szeretne valami újdonságot hallani, valami extra dolgot, csodákról hallani, vagy valami új tanítást. De mi mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy újra és újra az alapokról kell hallanunk, mert a világ az alapjainkat szeretné elpusztítani. Tehát mindig újra és újra az alapokról kell beszélnünk, és igazán én sosem unom meg. Imádkozzunk szerintem. Imádkozzunk, és mindig el szoktuk mondani, hogy az ima, az lehet, hogy furának tűnhet neked, hogyha úgy nézed és hallgatod, vagy úgy vagy itt, hogy még nem hiszel Jézus Krisztusban, hogy nem gondolod azt, hogy Isten létezik. De csak azt szeretném mondani, hogy ha Isten létezik, akkor ez az egyetlen normális cselekedet a részünkről, amit megtehetünk. És hogy létezik-e, arra rengeteg bizonyíték van, rengeteg tény, rengeteg érv. És csak rajtad múlik az, hogy ezt össze szeretnéd elrakni, vagy sem. Oké, akkor most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük, hogy megint összejöhettünk itt egy maroknyian, és még akik így hallgatnak téged. És bízunk benne, hogy sőt, számítunk rá, hogy ilyenkor ez a te üzeneted, nem a miénk. Szerintem semmi értelme nem lenne, hogyha ez a mi ötletünk lenne, a mi filozófiánk, mert üres filozófiákból elegünk van, Uram, elegünk van. Tudjuk-e alkalmazni az életbe a filozófiánkat? A többi nem számít. És köszönjük, hogy te egy olyan Isten vagy, Urunk, hogy te kijelentetted magad nekünk. Nagyon valóságosan, nagyon-nagyon életszerűen, nagyon-nagyon gyakorlatiasan, és köszönjük, hogy ez az életünkben visszatükröződik. Uram, és imádkozunk Katalin férjéért, nem tudjuk az okát az ellenállásának, ezt te tudod. Azt is tudjuk, Urunk, ugyanakkor, hogy nem mindenkié a hit valami miatt, nem minden ember hajlandó rá, de imádkozunk érte, mert hiszünk abban, hogy te a szíveket át tudod formálni. Hogyha van hajlandóság rá, és imádkozunk ezért Katalin férjéért és Katalinért, adj neki kegyelmet, hogy ezt elfogadja. Uram, hogy legyen türelme, és hogy csak ő is imádkozzon, és adj egy fordulatot, mint ahogy adtál oly sokunk életébe. És köszönjük Jézus, és üzenj nekünk, áld meg ezt az alkalmat, hiszen Sanyi üzenetét. Köszönjük Sanyi életét, ajándékait, Uram, köszönjük Te nevedben. Amen. Még van egy restanciám, csak itt szeretném megemelni a képzeltbeli kalapomat a Sós Attila és a Bölkény Rafi előtt az ő hűségükért, mert a múlt alkalommal volt szó a hűségről, és nem említettem őket, hogy ők rögzítik az anyagainkat, és nagyon köszönjük nektek. Egy kérdés van igazán, így a kereszténységgel kapcsolatban, vagy a Bibliával kapcsolatban, mindig itt van ez a könyv, Szent Biblia, fekete kötésben, most a kékem az véletlenül Bart Andrisnál maradt. Tegnap Székesfehérváron voltunk a pásztoromnál, a pásztor Borcinál. Nagyon fontos dolgot tudtam meg tőle az öreg kémény seprőről, hogy a korom ellenére jól tartja magát. Korom ellenére jól tartom magam. Nem mesélek több viccet. Értitek? Ja, volt egy jó közösségünk, és beszélgetünk nagyon sok mindenről. Egy nagyon gyakorlatias ember, egy lelkipásztor, akiről, tudod, a lelkipásztorokat általában úgy képzeljük el, hogy tudod, egy ilyen nagyon-nagyon komoly ember, egy ilyen az ő kis hivatalában. Szia, Laci, jó reggelt! De ő egyáltalán egy értelemben nem komoly ember, hanem nagyon-nagyon vicces, de ugyanakkor nagyon bölcs, és rengeteget lehet tőle tanulni, és igazán jó társaságunk volt tegnap. Oké, de hogy mi köze ennek az egésznek a valósághoz, a Bibliának mi köze lehet a valósághoz? És annyi vélemény van a Bibliáról, hogy már idejét múlt a tanítással, így beszélgetik emberekkel, hogy e fölött már elszállt az idő. Ne viccelj, ez egy ókori könyv. Az emberiség egyik legrégebbi írásos emléke. Tudod, mi mondani valója lehet a modern ember számára ennek a könyvnek, ennek az ókori iratnak? És így mindig meg szoktam kérdezni, hogy figyelj, szerinted melyik üzenete évült el, hogy ne lopj? Vagy ne törj házasságot? Ez lehet, hogy elévült. Vagy túlhaladott minket, tudod? Vagy hogy ne imádj bálványokat. Ó, de hiszen nagyon kevés ember él már a világban, aki leborul a kis bálvány szobrai előtt. De várjál, lehet, hogy van egy négy kerekű vasad, amibe ülsz. Az nem az? Azért nem adósítottad el magad 10 évre? Az nem a bálványod? Tudod, a nagy családod, tudod, amikor semmi másra nem gondolsz. És ne értsetek félre, nincs baj az autóba és a nagy családom, mert ez mind jó. Tudod, mert ezekre a dolgokra igazán szükségünk van. De hogyha úgy tekintünk rájuk, mint az életünk egyetlen beteljesítőjére, akkor ennek a könyvnek igaza van, akkor az a bálványod. Ha a munkád a bálványod, ha a munkádnak élsz, akkor a kis szobrod előtt borultál le, tudod. Vagy a szeretet, az arra már nincs szükségünk. Miről beszél ez a könyv? És ez a könyv, hogyha nem írja le a világunkat annak, amit tapasztalunk, tudod, akkor nem sok értelme van olvasnunk. Hogyha ez a könyv nem beszél arról, akik mi vagyunk, vagy ha nem ír le minket egészen pontosan ez a könyv, ha nem beszél a szenvedésről ez a könyv, figyelj, amelyik filozófia kihagyja a szenvedés kérdését, és nem magyarázza meg azt, tudod, az hagydott, az csak hagydott. Hogyha a Biblia nem beszél a szenvedésről és a miértjéről, tudod, akkor nincs sok keresnivalónk, tudod, ezen a területen. Mert mit látunk az életünkben? Találkoztatok olyan emberrel, akinek nem volt az életében szenvedés? Vagy aki nem küzdött problémákkal? Én nem nagyon találkoztam. Jó, lehet, hogy a Dalai Láma, oké. Lehet, hogy neki nincs. Na jó, de ő is számüzetésben él. Ja, a Dalai Láma. Ja. Nem, csak eszembe jutott, bocsánat, csak mindig eszembe jut néhány dolog. Néhányan azt gondolják, hogy itt van a Földnek a szívcsakrája. Itt a dobogókön. És valaki elküldött nekem egy felvételt a Dalai Lámával, itt készült a Budapest sportcsarnokban, és feltették neki a kérdést, hogy igaz, hogy itt van a Földnek a szívcsakrája. Figyelj, hangosan kinevette a kérdést. Mondta, ezt nem gondolják komolyan. Kinevetett minket. Tudod, ha ebbe hiszel, akkor csak keresd rá a YouTube-on, és nézd meg, hogy autentikus forrás mit mond erről, úgyhogy ez egy városi legenda. Na de vissza a fekete könyvhöz. Figyelj, ha ez a fekete könyv nem a valóságról beszél, akkor semmi dolgunk vele. De Róma 3-ban arról beszél Pál apostol, hogy minden ember gonosz. Ez a könyv azt mondja, hogy minden ember gonosz. Kivétel nélkül. És tudod, most hangos a sajtó a világ válságtól. Tudod, hogy válságban van a világ, de figyelj ide, nem a világ van válságban, hanem az ember, a homo sapiens van válságban, oké? A kapcsiság miatt van az ember válságban. Tudjátok, mi a helyzet? Hogy a hitelválság, ott két kapzsi fél találkozott. A bankár is, aki felvette a hitelt. És figyelj, bocsáss meg, ha felvetted a hitelt. Oké, én is felvettem. Oké, tehát maradjunk annyiba, hogy két kapzsi ember találkozott. És szeretet. A Biblia ugyanakkor beszél a szeretetről, de a szeretet igazság nélkül nem ér semmit. A Biblia beszél az igazságról. Figyeljetek, János 16, ha jól sejtítem. Nézzünk bele ebbe a rettegett könyvbe. De a vége jó lesz, és már nem fog sokat beszélni. Majd valahogy, úgyis a világ ezt a happy endeket szereti. De a könyv vége jó. Most mit nevettek? Nem jövök többet. Oké, a végéről. Tehát a magyar ember úgyis az újságot is mindig a végéről olvassa, nem? Oké. Figyeljetek, itt van egy súlyos dolog. Amikor Jézus Krisztus mondja, hogy ő már nem sokáig marad itt a Földön, mondja a tanítványainak, hogy de elküldöm Isten harmadik személyét, hozzátok a vigasztalót, Szent Szellemet, hogy mit fog tenni Szent Szellem. És az, amikor ezek Jézus Krisztus szavai. És az, amikor eljön megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Most a világban ezekről a dolgokról egyszerűen gyűlölünk hallani, hogy bűn, hogy bűnös vagy. Tudod, ne beszélj nekem a bűnről, ne beszélj nekem igazságról. Tudod, meg főleg ne beszélj nekem ítéletről. Egészen addig szívesen hallgatnak bennünket, amíg nem mondjuk azt, hogy figyelj, az életednek következménye lesz. Ezt a fekete könyv mondja, hogy kérlek vigyázz, hogy következménye lesz annak, amit teszel. És ezt apostolok cselekedeteiben láthatjuk, hogy nagy hatalomban lévő emberek sem hallgatták szívesen. Félix helytartó, apostolok cselekedetei 24. Remélem, hogy ezt megtalálom. Igen. Amikor Pál Félix előtt védekezik, védi az álláspontját, akkor Félix hallgatta őt a Krisztusban való hit felől, még semmi baj. De mi történik 25-ben? Mikor pedig ő az igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mond a Félix, mostan eredj el, de amikor majd alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Tudjátok, miért van ez? Mert a lelkiismeretünk folyamatosan vádol bennünket. Minden embernek van lelkiismerete, a Isten szívünkbe írt törvénye, ott van a 10 parancsolat, nem tudod kitörölni. Tudod, ha ateista vagy, akkor miért akarsz, tudod, minden ateista ember úgy él, hogy szeretne megfelelni a 10 parancsolatnak, és nem is tud róla. Tudod, mindenki szeretne jó ember lenni egyértelmű, és ott van a szívében az abszolút mérce. Tudod, és az vádol bennünket, és tudat alatt tudjuk, hogy a vád után ítélet következik. Mindenki tudja, hogy lesz egy ítélet, vagy csak, hogy sejtjük, csak nem szeretünk ezzel szembenézni. És jogos, oké, ez volt a fekete leves. Jogosan kérdezhetnénk, és ezzel fejezem be, hogy mi köze mindennek a szeretethez. Mi köze annak, hogy a Biblia azt mondja, hogy bűnös vagy, de figyelj, csak legyünk józanok. Nézzünk körül a világba, hogy mi folyik. Be tud úgy kapcsolni a tévét, hogy nem találkozol a gyilkosságokkal, a rablásokkal, a sikasztal, mindennel. Nem tudsz körülnézni. Hány háború folyik jelenleg a világban? Azt tudtátok, hogy 850 millióan halnak éhen évente, hogy minden ötödik percben meghal, csak Afrikában egy kisgyerek éhen. Tudod, Európában meg Amerikában fitness programokkal szedik meg magukat vállalkozók, hogy lefogyasszanak embereket. Miközben a világ fele éhen hal. Eljutunk a Marsra, ott megy ez a Curiosity, csinálja a fényképeket a Marson, ahol nincsen semmi, csak mondom a NASA-nak ez az üzenet, hogy nem fogtok ott találni semmit sem, mert egyedül a Földön van élet. A Fekete Könyv mondja, ami az első szót, az utolsóig az igazság, illetve erre következtetünk belőle pontosabban. De figyelj, nincs ott semmi, és miközben lődözik fel a dollármilliárdokért a műholdakat, azt hiszem, hogy valami 50 milliárd dollárból meg lehetne oldani a Földnek a problémáját, így az éhezés tekintetében. Hát akkor most bűn. Bűn? Persze. Persze, hogy az. Tudod, szeretet, hogyha a szeretetben nincs igazság, akkor az nem igazi szeretet. Ezt el tudjuk fogadni? Ha a szeretet nem igazságos, akkor az nem igazi szeretet. Így van, az egy szentimentális szeretet. De figyelj, hogyha viszont van igazság, akkor ott kell lennie ítéletnek. Mert az igazság különbséget tesz jó és rossz között. Oké? Jó és rossz között. Az nem igazi igazság, hogyha nem büntetem meg a bűnt. És egyébként arról szoktunk beszélni, hogy megpróbáljuk megsemmisíteni ezeket a fogalmakat, hogy bűn, igazság. Sokan azt mondják, hogy nincs igazság, nincs jó és rossz, de erről most nem szeretnék beszélni. Annyira nyilvánvaló, hogy van. Tehát a Biblia tart elénk egy tükröt, és azt mondja, hogy nézz bele, és nem fog tetszeni, amit látni fogsz ott. Nem fog tetszeni, mert Isten annyira szeret bennünket, és János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az egyetlen feloldásunk a Biblia vágyaira velünk szemben. Az egyetlen lehetséges mód, ahogy kimenekülhetünk ebből a reménytelenségből, a bűnből, tud az ítéletből, mert azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életre. Tudod, hogy Istennek van egy ígérete a számunkra, hogy te kiszállhatsz a világból. Most, ma kiszállhatsz, ha elfogadsz engem, az én igazságomat. Mert azt mondja Jézus, hogy az a bűn, hogyha nem hisztek én bennem. Az a bűn. Igazán, az a bűn gyökere. Oké? És Isten a végén mindent helyreállít. És igen, lesz egy ítélet. És rajtad múlik, hogy te meg leszel-e ítélve, vagy nem. Van egy lehetőséged arra, hogy ne kerülj ítélet alá, csak hogy oda kellene fordulni Jézus Krisztushoz. Ja, úgyhogy szeretném átadni a szót Sanyinak, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hát sziasztok! Jó reggelt! Hol vagyunk mi most? Mi? A mikrofon nem vette fel? Ja. Azt kérdeztem, hogy hol vagyunk mi most? És mi a bánatot csinálunk itt? Ti fáztok, én... Cseréljünk helyet, itt melegebb van egy picit. Oké, ez egy eredményes élet találkozó, igaz? Ezt a nevet adtuk neki. És olyan embereknek... tartjuk magunkat, és olyan embereknek ismerlek titeket, akik azért jöttetek el ide először, és azért jártok azóta is, mert komolyan veszitek az életet. Szeretnénk eredményesen élni. És szerintem nincs köztetek senki, aki ne próbálta volna ennek az eredményes, sikeres életnek több tucat módját, formáját, útját. Igazából keressük az okos embereket, hát ha tudják, hogyan kell élni. Keressük azt a tanácsot, azt az útmutatást, amely meg tudná mondani nekünk, hogy hogyan kell élni. És egyelőre nincs túl sok nyertes versenyző, mert a legtöbben meghaltak, vagy úton vannak afelé, hogy meghaljanak. Tudjátok, az ember, mint olyan, te meg én, szabadok vagyunk arra, hogy azt higgyünk, amit csak akarunk. Ezt észrevetted? A hit valójában a képünk valamiről, az elképzelésünk a valóságnak egy tényéről, vagy tényeiről. A hit az, amire akkor van szükség, amikor valami olyasmit kell megragadnom, amit az érzékszerveimmel közvetlenül nem tudok megérinteni. Ugye nem kell hinnem ebben a kis, mi ez, pulpitus, vagy szószék, vagy nem tudom. Mert ráteszem a kezemet, a szememmel látom, hallom, ahogy kopog rajta a gyűrűm. Ez egy közvetlen megtapasztalás. Hitről akkor beszélünk, amikor valami olyasmit kell megérintenünk, amit a szemeinkkel nem látunk, vagy amit a megtapasztalásunkkal nem tudunk teljesen felfogni. Vagy semmilyen információ nem jut át tapasztalati úton, vagy csak részleges. Mondok egy példát. Ott állsz egy befagyott tó előtt, és át kellene menned a túloldalra, mert üldöznek. A farkasok. Volt egy kis előnyöd, de hallod őket, ahogy csaholnak a sűrűben. És át kell menned a túloldalra. És látod, hogy van jég előtted, a szemed hozza az információt, de nem mondja el, hogy mennyire vastag a jég. A jég vastagsága az életed szempontjából most egy egzisztenciális kategória. Nem egy kávé mellett filozofálgatsz a jég természetéről és vastagságáról, vagy nem is tudom, hanem az életed múlik rajta. De nem tudod, hogy milyen vastag. Amit gondolhatsz róla, azt hívjuk hitnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha nincs további információd annál, mint amit a szemed mutat, akkor a hit, amivel rálépsz a jégre, az egy naív hit lesz. Miért mondom, hogy naív hit? Azért, mert nincs semmilyen bizonyosságod arról, hogy a jég meg fog tartani. Mindössze reméled, hogy meg fog tartani. Van egy vak reményed, egy naív hited, amelyet a tények nem támasztanak alá. De ez mindenképpen a hit kategóriába tartozik. Hitre akkor van szükség, amikor nem tudjuk közvetlenül megtapasztalni a valóságnak egy bizonyos kategóriáját. Az a helyzet, hogy az életünk legfontosabb kérdéseit csak hiten keresztül tudjuk megérinteni. Mi az élet értelme? Hol van az a darab vas, amit meg kell nyalogatni, hogy megkapd a választ? Vagy hol van az a dolog, amit meg kell tapogatni, hogy megkapd a választ? Mi az élet értelme? Egy olyan mély és összetett kérdés, amelyre a kapott válasz semmiképpen sem az empirikus szférából jön. Ugye az élettapasztalat segíthet, hogy valaki élt már eleget, és kipróbálta az életet. És azt mondja, hogy ő arra jutott, hogy ez az értelme. Az ember szabad arra, hogy azt higgyen, amit akar. Még egy gondolat, és aztán a kettőt összekapcsoljuk. Miközben szükségünk van hitre, miközben tudjuk és érezzük, hogy a legnagyobb kérdésekhez nem jutunk el egyszerű megtapasztalás útján, legalábbis a válaszokhoz, a közben nagyon is mély, nagyon is brutális megtapasztalásaink vannak. Hányan fáztatok már? Úgy, hogy nem tudtatok rajta változtatni sokáig. A hideg, ahogy a csontjaidig hatol, bizonyítja neked, hogy van valami tőled függetlenül, ami olyan, amilyen, és hat rád. Hideg van. Vagy a magasság, amikor fönn voltál esetleg a tetőn, vagy sziklát másztál, és lentről jó kalandnak tűnt. Félúton már egy kicsit zavarba ejtő volt, és az utolsó, legmeredekebb métereknél halálfélelem fogott el, mert már csak két ujjaddal kapaszkodtál meg egy lábaddal, és a kezed kezdett görcsölni. És a megértésed a valóságnak arról a tényéről, hogy 15 méter magasan vagy, és az innen való lezuhanás az életedbe kerülhet, nagyon-nagyon hangosan kopog be az életedbe. Hányan mentetek már tönkre? Hányan szúrtatok már el egy kapcsolatot úgy igazán? Úgy értem, valóság. Két dolog feszül egymásnak. Az egyik a valóság tényei, amelyek úgy tűnik, hogy térdre kell, hogy kényszerítsenek minket. Nagyobbak, mint mi, és könyörtelenül azok, amik. Egy részüket, és erről sokat beszéltünk már, meg tudjuk változtatni. Egy részüket el tudjuk kerülni, de egy jó nagy részük előtt fejet kell hajtanunk. Az idő. Gondolkoztál már az időn? Pörgesd vissza egy picit. Úgy értem, a tegnapi napom elég haszontalan volt. Éppenséggel nem, mert a feleségemmel randiztam. De a tegnap előtti napom igen haszontalan volt, úgyhogy újra csinálom. Nem sikerült elsőre, nekifutok még egyszer. Visszapörgetem 48 órával az időmet. Ezzel meggazdagodnánk valószínűleg, ugye? De nem tudod megcsinálni. Szoktam mondani, hogy azok a percek, amiket például itt péntek reggel töltesz el, azok elmúltak egyszer mindenkorra. Azt a, mióta vagyunk itt, fél órája, ezt a fél órát soha nem kapod vissza. Ez elment egyszer mindenkorra. Úgyhogy tények, a valóság a maga rendíthetetlen súlyával az egyik oldalon, és a másik oldalon az ember szabadsága arra, hogy azt gondoljon erről a valóságról, amit csak akar. És aztán e között, a kettő között feszülve az olyan emberek, mint ti, akik valódi és komoly válaszokat keresnek. Mert az egyik oldalon, amikor még a valóság tényei nem értek utol igazán, amikor még nem félsz a bukástól, amikor még nem félsz a haláltól, amikor még úgy gondolod, hogy zsebre teszed az életet, akkor a kérdéseket nem azzal az igénnyel teszed fel, hogy megrendíthetetlen bizonyossággal bíró válaszokat kapj, amely alapján van esélyed túlélni, hanem sokszor olyan válaszokat keresel, amelyek tetszenek neked, olyan válaszokat, amelyek kényelmesek, olyan válaszokat, amelyek szolgálják az eddigi elképzelésedet. De aztán ott vagytok ti, azok az emberek, akik nagyon komolyan veszitek az életet, szeretnétek csupa nagybetűvel élni, és olyan válaszokat kerestek, amelyek tényleg összhangban vannak a valósággal. És itt van egy mondat a názáreti Jézus Krisztustól. És ez a Lukács evangéliumában van, a 9. fejezet 24. szakaszában. 25-et olvasom először. És ez egy kérdés, és csak válaszoljuk meg. Így hangzik, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Állj. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Megvárjuk, jó? Ha másnak is kell elintézni gyorsan egy hívást, akkor csináljátok most, mert akkor túl vagyunk rajta. Föl kell menni, mert hát ha az Úr azt tudod, ki nem lehet tudni. Igen, az az, igen. Oké. Okay. Jó. Na figyeljetek, ez nagyon fontos. Igen, nem, semmi gond. Előről kezdtem. Oké, tehát ott tartottunk, hogy úgy tűnik, hogy körülvesz minket egy valóság, amely tekintélyben felettünk áll. Egy részét meg tudjuk változtatni, ez a felelősségünk, meg is kell, hogy változtassuk. Egy részét el tudjuk kerülni, ez is a felelősségünk. Ha jön a baj, és elkerülheted, kerüld el. Ha tudsz változtatni valamin, erről beszélt Ernő, akkor kötelességed lenne megtenni. De egy jó nagy része a valóságnak elkerülhetetlen. Az idő, a természeti törvények, a valóság léte olyan szigorral vesznek minket körül, hogy alázatot követelnek. Azt mondják, hogy alkalmazkodnod kell hozzám, el kell, hogy fogadd a lét tekintélyét magad fölött. És a másik oldalon ott van az, hogy szabadon gondolkozunk. És egy embernek lehet egy nagyon-nagyon szilárd meggyőződése a valóságról, amely lehet nagyon-nagyon őszinte és nagyon hamis. Ott állok a befagyott tó előtt, és mert a szükség arra kényszerít, hogy átrohanjak rajta, ezért azt mondom, hogy a jég biztos, hogy elég vastag. Hiszek benne, hogy elég vastag. De a hitem naív, és a jég fél centis, és a negyedik, ötödik lépés után beszakadok. És persze azt mondod, hogy lehet, hogy jobb megfulladni, mint a farkasok áldozatává válni, de önmagában attól, hogy nagy hited volt a vékony jégben, attól a jég nem vastagodott meg, és nem tartott meg. A kérdés az az, hogy mi a valóság, nem az, hogy te mit gondolsz róla. És itt jutottunk el hozzátok, azokhoz az emberekhez, akik nem abban akarnak hinni, amiben csak akarnak, nem azt mondjátok, hogy adj nekem egy fülcsiklandozó filozófiát, mert az nekem izgi lesz, gyerünk, dumcsizzunk egy kicsit, mi lenne akkor, ha, mert arról beszélünk, hogy mögöttünk farkasok, előttünk a tó, és a családommal át kell mennem. És figyelj, ha biztos, hogy beszakadunk, akkor nem megyek át, akkor harcolok, akkor keresek egy másik utat. Nekem az igazság kell, a valósággal összhangban lévő válaszok. És hadd mondjam azt, hogy addig, ameddig nem jutsz el ebbe a lelkiállapotba, amíg nem jutsz el arra a pontra, ahol minden áron az igazságot akarod, a saját elképzeléseid helyett, addig igazából nem is érdemes magad azzal áltatni, hogy utat keresel. Mert nem keresel utat, hanem önigazolást keresel. Visszatükrözést, helyeslést, és rengeteg olyan tanácsot adtam már, és rengeteg olyan ugye én üzleti tanácsadó vagyok, voltam, rengetegszer költöttek el vállalkozások százezreket arra, hogy aztán a saját fejük után menjenek. Egyetem, eljönnek a tanácsadóhoz, kifizetik a pénzt, és utána ugyanazt csinálják, mint amit amúgy is csináltak volna. Mi ez, ha nem őrület? És figyelj, ezt megcsináljuk az életünkben. És nem neheztelek ezért, mert borzasztó nehéz igazán alázatosnak lenni. Ahol az alázat az előbbi hozzáállást jelenti. Azt, ahol azt mondom, hogy nem a saját elképzelésemhez akarok ragaszkodni, hanem igazi, komoly kérdésekre igazi válaszokat akarok. És ha megkapom a válaszokat, és igazolni tudom, hogy azok helyesek, Ha bebizonyosodik, hogy helyesek, akkor az alapján fogok élni. Ha azt tudjuk csinálni, hogy te megfogod a lábamat, én hassal bemászok a jégre, ameddig csak bírok, és ott valamivel próbálok egy léket ütni rá, és tudod, és van annyi időm, és lejutok 10 centi mélyre, és még ott is jég van, akkor azt mondom, hogy ez elegendő információ. Még ez is csak hit, igaz? Mert még mindig csak a jégnek egy bizonyos pontjáról szereztem infót, de már a naivitás mértéke csökkent, és lehet, hogy ez az a pont, ahol a hitem alapján már józanul cselekedhetek is. És igazából ahhoz, hogy az ember eredményesen élhessen, ahhoz információra van szüksége az őt körülvevő valóságról. És egy ponton olyan mennyiségű és minőségű információra, ami alapján aztán cselekedhet is, figyelitek? Mert ha nem cselekszel, akkor az egész megint csak egy elméleti, úgymond pejoratív értelemben egy filozófikus kategória marad, és semmi több. Okoskodtunk megint egy kávé mellett, és az életünk nem változott semmit. Megtudtuk, hogy a jég elég vastag, de ugyanúgy nem menekülünk meg a farkasok elől. És akkor itt álltunk meg, vagy valami ilyesmi. Kapok egy pohár vizet. Ó, köszönöm szépen. És itt, köszönöm szépen, itt álltunk meg, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. Jó? Ez most tök független attól, hogy a Bibliából olvastam, vagy bárhonnan. Válaszold meg nekem ezt a kérdést. Gyerünk, mondjad. Mit használ neked, ha megnyered az egész világot, mit értesz ez alatt? Neked mit jelent megnyerni az egész világot? Sikert elérni? Pénzt keresni? Nem cinikusan mondom, gyerünk, legyünk sikeresek, keressünk pénzt. Egy csodálatos férjet, feleséget találni? Családot nevelni? Híresnek lenni? Vagy hatalmat elérni? Mit jelent megnyerni az egész világot? Jó, és szeretnék ezen egy kicsit gondolkozni, mindjárt. De ha megnyered az egész világot, ha olyan gazdagságra teszel szert, mint egy olajsejk, akinek palotái vannak aranyból, és a szolgáinak száma, mint egy közepes magyar falu. Ha bölcs vagy, és járod a világot előadásokat tartani, ha csodálatos családod van, és szeretetben és harmóniában éltek, ha megnyered az egész világot, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi, mi haszna belőle? Mondok egy szélsőséges példát. Péter mondta, lehet 3 kívánságod. Meg lenne a 3 kívánságod, és megkapnád ezt a gazdagságot. És másnap, egy kivizsgálás után közölni az orvos, hogy körülbelül egy hónapod van hátra. Választanád el ezt az utat? Mit mond ez a kérdés? Ez azt mondja, hogy az életnek vannak olyan kategóriái, amiket a hétköznapokban figyelmen kívül hagyunk. Sikerben gondolkozunk, lehet, hogy elismerésben gondolkozunk, lehet, hogy hatalomban gondolkozunk, közben ott van egy nagy adag kérdés, amire nem figyeltünk annyira. Az élet és a halál kérdése. Ugye az előbb mondtam azt, hogy példákat keresünk, mintákat, bölcs embereket, de nincsenek túl sokan a nyertesek közül, mert mind meghaltak. Persze ez téged nem érdekel, mert nem érdekel a halál. Na de várjál, hogyha az élet sikerét keresed, akkor ez az egyik legalapvetőbb kérdés. Mert a halál csak azért nem érdekel, mert szerinted olyan elérhetetlen messzeségben van, hogy nem érdemes vele foglalkozni. De mi van, hogyha egy hónap múlva köszön be az ajtódon? Ha egy hónap múlva, akkor kéne vele foglalkozni. Na és hogyha 2 hónap múlva, hát akkor is. És ha 1/2 év múlva, hát akkor is. És hogyha 3 év múlva, hát talán akkor is. És hogyha 30 év múlva, akkor már nem. Tényleg? Ez bölcsesség? Mert csak gondolj vissza a 30 évvel ezelőtti önmagadra. Néhányan ezt meg tudjátok tenni. Ugye én akkor 10 éves voltam. És azt gondoltam, hogy sose leszek. Mennyi vagyok most? 45? 44? Mit tudom én? Hogy sose leszek. Tehát soha. És most visszanézek, és ez a 30 év úgy tűnt el, mintha nem is lett volna. Miből gondolod, hogy a következő 30 nem így fog eltelni? Nem gondolod, hogy lesz egy nap, amikor 60 évesen, vagy 70 évesen az az elképzelés, hogy a halál elérhetetlen távolságban van, egyre nehezebben fogja megállni a helyét? A halál egy olyan kérdés, amit muszáj lenne megválaszolni, amikor azt kérdezzük, hogy hogyan kell eredményesen élni. És aztán itt van az embernek néhány olyan szüksége, amivel nem mehetünk el a cél és értelem iránti vágy. Az életünknek, még ha sokáig is tart, ha nincs értelme, ha nincs célja, akkor az borzasztó frusztráló. Hányatokat zavart már az, hogy a mindennapjaid, a dolgok, amiket csinálsz, sőt, maga az életed úgymond értelmetlen. Vagy az értelme, amit esetleg te találtál neki, mert én nagyon sokszor voltam borzasztó lelkes, amiatt, amit csináltam. Volt értelme. Például pénzt kerestem, vagy segítettem embereknek. De az értelme megkérdőjelezhető volt. Úgy értem, amikor a nézőpontot megváltoztatod egy picit, akkor már nem tűnt olyan értelmesnek. Például dolgoztam egy évet, 10 millió forintért. Szuper. És amikor elfogyott a 10 millió, akkor is azt mondom, hogy jó, mert nem volt jobb ötletem, de az az abszolút eufória, az úgy eltűnt. A szeretet, amiről Ernő beszélt, nagyon hiányzik. Úgyhogy mit kérdez? Azt kérdezi igazából, hogy vajon jól értékeled-e az élet kategóriáit. És amikor eredményességre, sikerre törsz, vajon a megfelelő kategóriákat választod ki, és teszed első helyre, és vajon a megfelelő célokra összpontosítasz-e? Ez a kérdést ezt teszi föl. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? És nyilván mi keresztény emberek tudjuk és értjük, hogy az életnek van egy természet feletti vonatkozása. Hogy az élet nem ér véget a fizikai létünkkel. Hogy az élet nem csak az a 70-80-100 év, amit ezen a földön töltünk, hanem hogy van egy folytatás, amelynek a minősége és a miensége alapvetően meghatározódik a földi életünk során. És ennek a fényében ez a kérdés még szigorúbb. Mert hogyha csak 70 év az életünk, akkor együnk, ígyunk, házasodjunk, élvezzük, ahogy csak bírjuk, mert aztán úgyis meghalunk. És igazából, hogy most kicsit jobban töltöttem azt a 70 évet, vagy egy kicsit rosszabbul, hát most tudod, nem olyan nagy dolog. Na de várjál, hogyha a 70-ből lehetett volna 700, vagy 7000, vagy 70000, vagy 70 millió év, mert az élet folytatódhatott volna, csak néhány jó felismeréssel. És nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is. Hogyha ha létezik egy kulcs az élet zárján, vagy az zárjához, amit hogyha elfordítok, kinyílik, és egyik pillanatról másikra az élet minőségem az eddig középszerűből a kimondhatatlan és hihetetlen és ámulatosba emelkedik, akkor vajon fontos-e ez a kérdés? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Úgyhogy, mit kérdeztem az elején? Hogy hol vagyunk? Mi a bánatot csinálunk mi itt? Azt mondtuk, hogy eredményes élettalálkozón vagyunk. És tudja-e valaki, hogyan kell eredményesen élni? És azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudhatod. Nem tudhatod addig, ameddig nem tudod, hogy mi az élet célja. Ameddig nem tudod, hogy mik az igazi értékmérők. Amíg nem mondták el, hogy mi a játék lényege, és mi az, amivel nyertél. Mert hogyan kell élni? Ez függ attól, hogy az élet egyáltalán miről szól. Oké, elég erősek vagytok a megelőző versekhez? Mert hogy egy üzenetnek a végét olvastam el, és van előtte egy kezdés. És ezt is még mindig a názáreti Jézus Krisztus mondja. Azt mondja, hogy ha a közvetlenül előtte lévő verset olvasom, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Oké. Aki, elolvasom még egyszer. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Ez miről szól? Egész biztos nem arról szól, hogy rituális öngyilkosságot kell, hogy elkövess. Az élet, a te életed, ez a kifejezés valami olyasmit jelent. Az, amit te hiszel az életről. Aki meg akarja tartani azt az elképzelését, hogy a jég elég vastag, miközben a jég vékony, az elveszíti az életét. Aki ragaszkodik a saját elképzeléseihez, függetlenül attól, hogy mi a valóság, az elveszíti az életét. És aztán a folytatás, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megmenti azt. Ez egy kicsit egoista, kicsit megalomániás kijelentés, igaz? Mert csak figyelj még egyszer. Ez azt mondja, hogy a te elképzelésedet az életről le kéne cserélned én rám, illetve az én elképzelésemre. Ezt mondta a názáreti Jézus. Aki elveszíti az életét, én értem, aki én mellém áll, aki engem követ, ezt megelőző részben van, azt is mindjárt olvassuk, az megmenti az életét. Oké, hányan mondhatnátok ezt itt, úgy, mint valami igazságot és teljes tekintélyen? Hányan állhatnátok itt föl, és mondhatnátok azt, hogy ha elveszíted az életedet, én értem, akkor megmented azt. Ha én vezetőként ezt mondanám nektek, mit állítanék? Hányan voltatok már vezetők? Hányan vezettetek már sok embert? Oké. Ha odaálltál volna eléjük, és azt mondtad volna nekik, hogy hagyd az elképzeléseidet, hagyd az életfilozófiáidat, hagyd azt az utat, azt az irányt, amiben eddig mentél, hanem kövess engem, akkor ezzel mit ígérsz nekik? Hogy? A te esetedben hazudnál nekik, mert nincs nagyon tekintélyed megválaszolni az életüknek az alapvető kérdéseit. Ugye lehet, hogy tudsz nekik sikert adni, ugye vállalkozóként ezt csináljuk. Azt mondjuk, hogy kövess, együtt sikeresek leszünk, és akkor lesz pénzünk, lesz időnk, tudunk gondoskodni a családunkról, lehet, hogy nagyobb, magasabb életszínvonalon élünk, szuper. De mi van a többi kérdéssel? Ugye ez itt elég éles kategóriákról beszél, életről és halálról. Ha azt mondom neked, hogy gyere, kövess engem, és örökké fogsz élni, akkor mi lenne a következő jogos kérdésed? Hogyan ígérhetsz ilyet? Hogyan garantálhatsz ilyet? Ki vagy te? Te is csak egy ember vagy, mint én. Neked nincs olyan hatalmad, amivel nekem életet adhatnál. Van valami pirulád? Feltaláltad az örök élet elixírjét? Vagy tehát hogy van ez? Vagy te tudod, hogy mi az életnek a célja és értelme? Nálad vannak a válaszok? És hogyha erre a kérdésre az a válasz, hogy nem, nincsenek, akkor egy csaló vagy, igaz? Akkor mi alapján követnénk? És Jézus Krisztus egyetlen egy alapon mondhatta ezt. És ez az, hogy Ő a valóság végső oka. Jézus Krisztus Isten. Honnan veszem ezt? Onnan, hogy Jézus Krisztus egy zsidó volt. És Isten a zsidó népet még 1600 évvel azelőtt, hogy Jézus megszületett volna, elhívta, úgy nagyjából, és kijelentette magát nekik, beszélt hozzájuk. És ez alatt az idő alatt végig arról beszélt, hogy egy nap eljön ő maga az emberek közé, eljön, mint megváltó. Megmenti az embert a bűntől, és kijelenti magát az embernek. És sok száz úgynevezett messiási proféciát adott. A múltban elmondta, hogy mi lesz a jövőben. Egész pontosan, sok száz egész pontos leírás arról, hogy mikor, hol és hogyan fog eljönni Isten az emberek közé, hogy megmentse őket, és hogy elvezesse őket a teljes igazságra. Oké. Ezek a proféciák hiba nélkül bekövetkeztek a názáreti Jézus Krisztus életében. És aztán kicsit később megmondta előre, hogy meg fog halni, és harmadnap fel fog támadni. Tényleg meghalt, és amikor ez megtörtént, akkor a kereszténységnek, mint olyan, az ő általa indított mozgalomnak vége lett. Egyik pillanatról a másikra. A tanítványai elfutottak, mindenki csalódott. Mert a tanítványai eredetleg azért követték, mert azt hitték, hogy el fogja űzni a rómaiakat. Hogy most fog azonnal fizikai, megfogható szabadságot hozni a népének. És kivégezték. Na király! 3 nappal később. Azok az emberek, akik elfutottak, azok az emberek, akik megtagadták a mesterüket, kim voltak az utcán és hirdették, hogy feltámadt. 8 évvel később üldözés támadt. Ugyanemiatt, hogy azt mondták, hogy feltámadt. A korai egyház első 300 éve keresztény üldözéssel telt. A római császárok keresztényekkel letették az oroszlánokat, keresztre feszítették a hívőket, meggyújtották őket. Sok száz, sok ezer, sok százezer ember gyilkoltak meg azért az egy mondatért, hogy látták a názáreti Jézus Krisztust feltámadva. Nyilván 300 évvel később már csak a beszámolókat, de az első generáció látta, szemtanúja volt, és vagy szemtanúk beszámolói alapján hit abban, ami a kereszténység alapja. És ez az, hogy a názáreti Jézus Krisztus a Messiás. Ő Isten, és akkor itt van, hogy mert aki megtartja, meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megmenti azt. Ha ő Isten, ha ő minden válasz birtokosa, ha ő minden hatalom birtokosa, akkor ő mondhatja azt, hogy tedd félre az elképzeléseidet. Tedd félre az elképzeléseidet. És életedben először figyelj úgy, hogy hallod is, amit mondok neked. Hogy elfogadod. Hogy kész vagy elfogadni, amit mondok neked. Hogy a hitedet hozzá tudjuk igazítani a valósághoz. Mert a valóság az az, hogy én vagyok, ezt mondja Isten. A valóság az az, hogy nem a semmiből és nem a véletlen hozott téged és mindazt, ami körülvesz, hanem én. A valóság az az, hogy én nem egy visszahúzódó, közömbös, érdektelen Isten vagyok, aki csak nézem bambán, ahogy ti élitek az életeteket, hanem szeretlek téged. Annyira, hogy eljöttem, meghaltam, megmentettelek, és annyira, hogy ezután is vezetni akarlak. Hogy részem lehessen az életedben, hogy apád lehessek, hogy barátod lehessek, hogy a vezetőd lehessek. És a szakasz első verse, első része, ahogy hátulról megyünk előre, ez így hangzik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. És itt álljunk meg egy, ha valaki én utánam akar jönni, hát nem akarunk, ugye? Hát ez van, hogy nem akarunk. Mert igazából mit akarunk, ha őszinték vagyunk? Mind a saját elképzeléseinket akarjuk, igaz? Valójában, hogyha azt mondjuk, hogy szükségünk van egy tanítóra, szükségünk van egy bölcsmesterre, akkor valójában egy dzsinre van szükségünk. Valakire, aki a mi alap elképzelésünket erősíti meg, és segíti végrehajtani. Figyelj, amikor elmész egy menedzserképzőre, vagy elmész egy iskolába, nyilván van egy hajlandóság arra, hogy elfogadj tanácsot, de hát te választottad a tanítódat, neked volt egy előfeltételezésed, egy elvárásod, amikor azt a tanítót választottad, hogy ő honnan, hova fog elvinni, és talán a hogyanban adsz neki egy kis szabadságot. De amúgy el volt döntve, hogy mit csinálunk, és annak a vezetőnek, annak a tanácsnak, annak a bölcsességnek csak egy nagyon kicsi szabadsága volt, és maradt. De mi van, hogyha az a szabadságfok, amit adsz a tanácsadódnak, nem elég ahhoz, hogy segítsen rajtad? Fönn vagyok a tetőn, és leugrok mindenképpen. És ő meg azt mondja, hogy figyelj, az tuti halál. Kezdjük úgy, hogy nem ugrasz le. De én leugrok mindenképpen. Mondd, hogy hogy csináljam. Hát most figyelj, hát nem tudom. Összezárt bokákkal, és nem tudom, mindegy. Hát úgy is meghalsz. És az első pont az az, hogy készek legyünk annyira elengedni az elképzeléseinket, hogyha valaki egy alapvető dologról is le akarna minket beszélni, legyen rá esélye. Ne ugorj le. Sanyi, ne ugorj le. Ne ugorj. Ez az első kérdés. Akarod-e követni azt, aki életet ígér neked? És persze ez nem azt jelenti, hogy vakon, gondolkodás nélkül kell elfogadnod mindent. Nem. Pont ez a felelősség lényege, hogy az igazságot keressük. De ha valamiről bebizonyosodik, hogy igaz, akkor kész vagy-e követni. Szóval így kezdi. Ha valaki én utánam akar jönni, és milyen fair ez, nem Isten részéről? Nem tudom, belegondoltál-e ebbe, hogy ki az, aki ezt mondja? A világ mindenség ura, a legnagyobb hatalommal bíró személy. Nem azt mondja, hogy mindenki én utánam fog jönni, hanem azt mondja, hogy ha akarod. Ha akarod. A szabad akarat, az emberi döntés szabadsága egy elkerülhetetlen és egy alapvető kategória az életben. Mindig te döntesz, mindig te választasz. Úgyhogy, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. És ez miről szól? Ez szól arról, hogy ahhoz, hogy el tudjak fogadni valamit, le kell tennem azt, ami benne volt. Ha nem vagyok hajlandó letenni azt, ami a kezemben van, ha a saját elképzelésemet, ha a saját filozófiámat nem vagyok kész legalább félretenni, akkor nem tudok elfogadni semmi újat. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ugyetem, légy kész felismerni, hogy tévedtél. Nem nagy baj ez, ne viccelj, a világ legnagyobb tudósai, kutatói boldogan ismerik el, hogy tévedtek. Mert a céljuk egy új felfedezés, az igazság megtalálása. És hogyha mindenki elsőre tudná az igazságot, akkor nem lenne szükség felfedezésre. Pont arról szól, hogy tévedés, 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 egy felismerés, tévedés, tévedés, egy felismerés, tévedés, tévedés, még egy felismerés, egy tévedés, felismerés, 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 megvan! Az igazsághoz vezető út tévedéseken keresztül vezet. Amiket felismersz, és elhagyod őket. Az őrület az, amikor büszkeségből ragaszkodsz a tévedéshez. Csak azért, mert a tiéd, mert annyi időt és energiát beletettél, ezért megmaradsz a téves és hibás úton. Ez az őrület, amikor makacságból következetesen megismételjük a hibáinkat. Úgyhogy, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és erről én sokat beszéltem már, hogy a kereszt felvétele az csak ma 2000 év egyháztörténelemmel a hátunk mögött tűnik egy vallásos parancsnak. Értsétek, hogy akkor, abban a korban, amikor ezt Jézus mondta, akkor a kereszt semmi más nem volt, nem volt semmilyen spirituális jelentősége. Az egy kivégzési eszköz volt. Mondjatok egy mai kivégzési eszközt. Mi? Villamos szék. Akkor Jézus valami ilyesmit mondott. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és minden nap üljön be a villamos székbe. Köszönöm szépen, hát erre vágytam. Ezt tudod, ezt mindig is egy ilyen tanácsadót szerettem volna. Még jó, hogy így kezdte, tudod. Ha ezt a megtagadást nem mondja, akkor ráborítom az asztalt ezen a napon. Hát akkor, de ezt mondja. Azt mondja, ülj be a villamos székbe, dugd a nyakadat a kötélbe, és húzd meg, állj fel a sámira, és kezd el kirúgni magad alól. Ez a tanácsa. Most nyilván valószínűleg megint nem a rituális öngyilkosságról beszél, hanem valami nagyon alapvető, nagyon mély dolgot szeretne elmondani. És ez az, hogy mivel az életed annyira el van tolva, és az alapvető elképzeléseid annyira el vannak tolva, ezért az egyetlen mód, ahogy tudok rajtad segíteni, az az, ha kész vagy mindattól, amihez te ragaszkodsz, annyira elszakadni, annyira elengedni, mint az az ember, akinek ma van a kivégzésének a napja. Akit ma végeznek ki, az hidd el elszámolt az élet dolgaival. Hidd el az ő kapaszkodása a hobbiához, a filozófiájához, az elképzeléseihez egy egész más fénybe kerül, mint amiben volt eddig. Jézus ezt mondja, légy annyira nyitott és annyira kész elfogadni, mint hogyha a halálra készülnél. A katonák élnek így, ezt olyan sokszor mondtam már. Tegnap láttam egy filmet. Nem mesélem el, a címét sem mondom el. Rendőrökről szólt. Nagyon realista film volt. Kicsit túl realista. De az egyik üzenete az ez volt, és egyébként nagyon tetszett. Egyébként nagyon tetszett. Erkölcsös, belső tartással, értékekkel élő emberek voltak egyik oldalról, másik oldalon nagyon gázosak, de tetszett. Oké. Minden nap a halállal néztek szembe. Minden nap a halállal néztek szembe. Minden nap. És ezt mondták egymásnak, hogy tudom, lehet, hogy ez az utolsó napom. Minden nap úgy csókolták meg a feleségüket és a gyerekeiket, hogy lehet, hogy nem jönnek haza. És aztán nem is jöttek haza. Az egyetlen mód, ahogy ők rendőrként képesek voltak elvégezni a dolgokat, az az, hogy felkészültek a halálra. És ilyen módon hihetetlenül profin viselkedtek. Nem bénította meg őket az életükhöz való ragaszkodás. Hőstetteket hajtottak végre, kimentettek 3 gyereket egy égőházból, bűncselekményeket akadályoztak meg. Tényleg igazi élvonalbeli, frankó, tökös, az életüket nem féltő zsaruk voltak. Jézus ezt a tanácsot adja. Ha tényleg nagybetűs életet akarsz élni, ha tényleg akarod az igazságot, ha tényleg ki akarsz lépni a saját kis elképzelésedből, mint a saját farkába harapó kígyó, ha tényleg ki akarsz lépni a dobozból, akkor tagadd meg az életedet, tagadd meg önmagadat, és naponta vedd fel a keresztedet. Mert ez az a pont, ez az a pillanat, ahol először nyitva van a füled annyira, hogy az igazi válaszokat képes vagy meghallani. Mert előtte csak csak azt hallod meg, amit hallani akarsz. Előtte mindent, ami nem illik a te kis elképzelésedbe, azt lepattintasz. És megint nem arról beszélek, hogy nyeld az információt, mint kacsa a nokedlit, hanem arról van szó, hogy meg se hallod azt az infót, amit hallanod kéne, és aztán le kéne ellenőrizned, és aztán egy szabad, felelős döntést kellene hoznod felőle, hogy követed-e vagy sem. Ez nem marad ki ez a rész. De addig, amíg nem vagy ebben a fázisban, ahol ő utána akarsz menni, megtagadod magad, és naponta felveszed a keresztedet, addig meg se hallod. Ugye te lehet, hogy már százszor hallottad a választ az életed legmegkeserítőbb problémájára. Százszor elhangzott már előtted, és nem hallottad meg. Nem hallottad meg. Mert nem akartad követni, nem tagadtad meg önmagadat, és a nagy túrót vettem fel a keresztemet. Pont, hogy a kereszt elől menekülök. Pont, hogy arról szól az életem, hogy legyen meg az én akaratom itt a földön, és amint a földön, úgy a mennyben is. A szívünk legmélyén van egy makacs büszkeség, van egy makacs elkötelezettség az iránt, hogy meglegyen, amit akarunk, amit elképzeltünk. És ott állok a tó előtt, és megyek. És megyek. És ez jól hangzik addig, ameddig egyszer mázlim volt, és átjutottam, meg kétszer mázlim volt, és átjutottam. De aki egyszer beszakadt, az a tó szélén azt mondja, hogy több infóra van szükségem. Inkább megtagadom magamat, kész vagyok a halálra, jönnek a farkasok, de egy igazi döntést kell itt hoznom. Egy bölcset. Egy a valóságon alapulót. Lehet, hogy be vagyok tojva. Lehet, hogy van egy nagy reményem, hogy a jég mégis elég vastag, de az igazságot kell tudnom. És az alkalom előtt, István, igaz? Azt mondtad, és nagyon tetszett, hogy egy olyan filozófiára van szükségünk, amely a valós hétköznapokban állja meg a helyét, amit itt és most élni lehet és kell. És arra gondoltam, hogy Jézus pont ezt kéri tőlünk, pont ezt parancsolja. Azt mondja, hogy elég az elképzelésekből, elég a makacságból, ahol mindenki, ahányan csak vagytok, ragaszkodik a saját elképzeléséhez a világról és az életről. Mi lenne, ha elkezdenénk komolyan kérdezni, és komolyan válaszokat keresni? Mi lenne, hogyha végre nem ti mondanátok meg Istennek, hogy mi van, hanem Isten mondaná meg nekünk, hogy mi van? És ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, itt van a módszer, a hogyan mondta el. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és itt ez az utolsó rész, és kövessen engem. És ez a csodálatos, hogy Jézus nem mond semmit, amit maga nem mutatna először. Jézus nem küld sehova, ahova maga nem menne először. Azt mondja, hogy én megyek elől, én fogom a kezedet, és te kövess engem. Együtt megyünk. És tudod, ez annak a fényében, hogy az életét adta értem, annak a fényében nagyon sokat jelent. Mert egy tanácsadó, aki messziről jött, és aztán messzire megy, könnyen ad olcsó tanácsot. Ugye, könnyen ad okosságot. De a Messiás azzal kezdte, hogy meghalt, érted? És ez nem egy, tudod, egy isteni jelkép volt, hanem egy nagyon valós és brutális fizikai halál, olyan, amely megváltoztatta az örökké valóságot. És az oka nem valamiféle bonyolult jogi, nem is tudom, csapdába keveredés, hanem nagyon egyszerű és tiszta szeretet. És ez is ott volt ebben a tegnapi filmben, nagyon érdekes. Ugye a rendőrök párosával járnak, és tudják, hogy amikor bevetésben vannak, akkor csak egymásra számíthatnak. És az egyik rendőr beszél a társáról, hogy milyen nagyszerű ember volt egy ilyen esti beszélgetésnél, kicsit már ittassan, az újoncoknak. És azt mondja, hogy mesélte a fickóról, hogy miket csinált, és hogy milyen nagyszerű rendőr volt. És aztán a végén elmondta a lényeget, hogy ő kapott golyót helyettem. Szóval az én golyómat vitte el. Az enyémet. Azt mondja, az enyémet. Ő meghalt, pedig egy jó ember volt. Én meg egy nagy rakás kaka vagyok, és élek. Mert ő vitte el a golyómat. És tudod, itt csak két bajtárs beszélt egymásról. De micsoda kapcsolatuk volt. Bár az egyik meghalt. De ha visszajöhetne, ha élne, vajon mit gondolt volna ez a rendőr arról a másikról, aki meghalt érte? Vajon milyen viszonyuk lett volna? Vajon milyen bizalom? Vajon milyen mélység lett volna abban a kapcsolatban? Ez a kapcsolatunk Istennel. Ő eljött és elvitte a te golyódat. Ő kapta helyetted. Hogy te élhess. És soha ne kelljen meghalnod. És egyetlen egy dolog van csak, amit nem tehet meg, és amit nem tett meg, érted, ez nem döntött helyetted. Mert annyira tisztel, annyira fejet hajt a szabad akarat előtt, a szabad akaratot előtt, hogy azt mondja, hogy bár én mindent elintéztem, én mindent elfogadtam, ahhoz, hogy érvényes legyen rád, ahhoz neked hinned kell benne. Jézus Krisztus meghalt 2000 évvel ezelőtt a kereszten az emberiség minden bűnéért, a tiédért és az enyémért. És ezt mondja, hogy aki csak hisz, ő benne. János 3.16, Ernő idézte, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, a messiást, Jézus Krisztust. Hogy aki csak hisz, ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Örök élete legyen. Az ember szabad arra, hogy abban higgyen, amiben csak akar. De hogyha a valóságban hisz, akkor az megmenti. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ezt sokan úgy ismerik, és úgy emlékeznek rá, hogy az igazság megszabadít. Nem, ez nem igaz. A nagy tüdőt szabadít meg. Azt szabadít meg, ha megismered az igazságot. Jézus Krisztus ezt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Higgy én bennem, és örök életed van. Elsőnek elvittem a golyódat. Én kaptam helyetted. Aztán a barátod leszek. Vezetlek az életben, megtanítalak mindenre, amire csak kell. Én nálam vannak a válaszok. Tudom a siker titkát, és tudom a boldog házasság titkát, tudom az élet értelmét, és belőled embert tudok faragni. Egy csodálatos embert. De mindezek előtt, én kaptam azt a golyót, amit neked szántak. És a barátod vagyok. Úgyhogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Úgy imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Hálásak vagyunk neked a Messiásért. Hálásak vagyunk azért, hogy nem maradtál távol a teremtményeitől, hanem eljöttél. Jézus Krisztus megszületett, Isten emberré lett, leélt egy tökéletes életet, és aztán tanított, gyógyított, kiútat mutatott, míg maga lett a kiút. Meghalt értünk, harmadnapon feltámadt. És akik csak hiszünk ő benne, örök életünk van. Úgyhogy, ha úgy hallgatod ezt a felvételt, nézed ezt a videót, vagy úgy vagy itt, hogy még soha életedben nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor szeretnék erre most lehetőséget adni. Ez egy egyszerű ima, és az emberi szabadság, az emberi méltóság legnagyszerűbb tette elfogadni Jézus Krisztust, mint megváltót. Csak mondd utánam magadban, Isten itt van, és hall téged. Elfogadlak, Jézus. Te vagy a Messiás. Meghaltál az emberiség bűnéért, az én bűneimért, az én hibáimért is. Kifizetted azokat. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. Vezess, taníts, áldj meg engem. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Kovács Marika szeretett volna az alapokról hallani. Ezek az alapok voltak, igaz? Oké, van-e esetleg kérdésetek? Egy pár percünk még van, aztán el kell kezdenünk egy találkozót, igaz, félkor. Van-e esetleg valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a gondolathoz? Sose szokott lenni, úgyhogy nem vagyok meglepődve. Elnéztünk. Akkor csak egyetlen egy gondolat még. Egyetlen egy gondolat. Ugye az elején ezzel kezdtem, hogy az ember szabad arra, hogy azt higgyen, amit akar. Figyelj, ti itt a legtöbben keresztények vagytok, de ezzel nem vagytok mentesek az alól, hogy hülyeségeket hisztek. Tehát, hogy... Hogy? Ez nem, így van, tehát ez nem ment meg, tehát úgy értem, az ember szabadsága és szabad akarata az a második, nem, az első, igen, a második intézmény Isten rendjének. Úgyhogy újra meg újra ezt a harcot kell megharcolni, a hit harcát, hogy mit gondolok, miről vagyok meggyőződve. És ugye az egyetlen dolog, amit a Biblia vár tőlünk, az hit. Meggyőződés a valóság nem látható részéről. És legyen neked a te hited szerint. Nyilván Isten annyira szeret, hogy egy csomó mindent a te hitetlenségedtől függetlenül is megcsinál. Tehát ott van az én gyerekem. Tehát én akkor is adok neki enni, hogyha nem hisz benne, hogy adok neki. Tehát, hogy persze. De az ő hitetlensége, az ő félelme, az ő kételje határozza meg az ő személyes életérzését. Tehát a te személyes életélményedet, az, amit gondolsz, és ahogy gondolkozol, alapvetően meghatározza, még akkor is, hogyha nem teremt úgymond objektív valóságot, csak egy szubjektívet, a tiédet. De az pont elég, hogy te nyomorultul élsz napok, hetek óta, tudod, egy ostoba gondolat miatt, el kéne engedni. Mit kéne csinálni? Akarni kéne Jézus után menni, meg kéne tagadni magunkat, fel kéne venni a keresztet, és követni kéne őt. Ez az egyetlen, és figyeljetek, ez nem egy ilyen egészen elzárkózott, meg egészen, hogy mondják, ilyen egészen szélsőséges üzenete a Bibliának, ez az alapüzenete. Ez a tanítványságnak az üzenete. Ha valaki tanítvány akar lenni, ha valaki nem a pálya szélén akar ülni és csak nézni, hanem részt akar venni a meccsben, akkor ez a mentális, ez a szellemi hozzáállás a módszer. Oké? Ez izgalmas akkor, amikor még nem vagyok hívő, és ilyen izgalmas akkor, amikor már hívő vagyok. Ez az, úgymond az élet, a sikeres élet, az eredményes élet eszenciája. Ha? Értjük ezt? Nem? Igen? Nem? Te Sanyi, nem ilyet akartunk hallani. Azt szerettük volna, ha megmondod, hogy... Ezt értem, de azt már sokat hallottátok, nem? Hányszor hallottuk már, hogy kell? Tudod, siker így, siker úgy. Aztán hányszor jutottunk már zsákutcába vele? A sikereink közepette. Hányan voltatok itt már úgy baromi sikeresek, hogy azt mondtátok, hogy basszus, itt valamit elszúrtam, mert a lényeg nincs itt. Hányan voltatok már? Hogy tudod, minden sikerül, minden aranyjá válik a kezedben, és közben valami mégis el van tolva. Oké, úgyhogy köszönöm, el vagyunk bocsájtva, jövő héten ugyanekkor ugyanitt.